nélkül.
Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció Bírónórával. Bírónórával. Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az üzenet menjen át, amit te szeretnél.
Amit te szeretnél.
Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíró Nóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
Milyen a tökéletes árajánlat? Hogyan adjunk úgy árajánlatot, hogy úgy érezzük, win-win helyzet alakult ki? Milyen üzleti szabályokat érdemes megszabnunk magunknak, ha szabadúszóként vagy egyéni vállalkozóként tevékenykedünk? Mai témánk az ellenállhatatlan árajánlat. Beszélgető társam Philip Szilvia, marketing és kommunikációs szakember. Szilvi több mint 7 éve aktívan támogatja a hazai szabadúszó, más néven freelancer közösség és kapcsolatépítést, tudásmegosztást. Az Upwork egykori trénere, a Freelancer Festival és Freelancers Week megálmodója, a Freelancer Blog alapítója és üzletfejlesztési vezetője. Sok területen lehet a tudására építeni, amiben igazán-igazán jó, az az átfogó marketing stratégiák, üzletfejlesztés és közösségépítés. Sok szeretettel köszöntelek, Szilvi!
Ja, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Izgalmas témánk van a mai nap, és a blogotokon is van olyan cikk, ami a tökéletes árajánlatról szól, úgyhogy azt gondolom, hogy egy szabadúszónak igazán jól kell tudnia árajánlatot adni. Viszont, hogyha egy kicsit kiterjesztjük, és azt nézzük, hogy ha valaki alkalmazott, és egy bértárgyalásra megy, mert egy másik munka, ami őt foglalkoztatja, akkor nyilván ott is nagyon-nagyon fontos az ártárgyalás, és bármilyen szituációban ez jól jöhet, ha csak arra gondolunk, hogy a piacon szeretnénk alkudozni. Amivel én tapasztalok, ami az én tapasztalatom, hogy általában kettő fő problémát szoktak látni, hogy vagy túl alacsony árat határoznak meg, legalábbis a visszajelzések alapján, vagy pont az a gond, hogy túl magas, és rögtön kiszórják ezt az ajánlatot. Hogyan tudjuk azt megoldani, hogy az ajánlatunk ne legyen se túl magas, hogy eleve be se hívjanak mondjuk egy további körre, de azt se érezzük, hogy amikor elsőre elfogadták az ajánlatunkat, hogy többet is kérhettünk volna.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nem is könnyűre válaszolni. Igazából információ. Tehát, hogy amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy vagy ártárgyaláson, vagy árajánlatot kell adnunk, ezt megelőzi vagy egy találkozó, vagy valamilyen kapcsolat azzal az illetővel, akinek ezt az ajánlatot adjuk, és ezt kell kihasználni nagyon jól, hogy minél több kérdést, minél több feltegyünk, minél több információt begyűjtsünk. Én nagyon-nagyon szoktam javasolni minden szabadúszónak, aki szolgáltatási területen dolgozik, de nyilván ez egy alkalmazottnak is ugyanolyan hasznos lehet, hogy személyes találkozó, vagy legalább egy Zoom meeting ugye a jelenlegi helyzetben, de hogy sokkal nagyobb ereje van egy ilyen virtuális, de mégis élő és szemtől szembeni kapcsolatnak, mint hogyha e-mailben levelezgetünk, tehát sokkal több információt be tudunk gyűjteni az adott dologgal kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy nyilván a személyes kapcsolat az mindig sokkal, tehát nagyot tud dobni a alatban, és hozzátesz igazából az ajánlatunkhoz. Amit érdemes még figyelembe venni, vagy mérlegelni, nyilván az egy külön adás, vagy igazából egy több hónapos tréningnek lenne a feladat, hogy az ember a szolgáltatásához belülje a megfelelő árazást. Tehát, hogy nem is igazából erről szeretnék beszélni, hogy most akkor ki, ez nagyon-nagyon általánosan, ezt kell, nagyon nehéz erről beszélni, hogy milyen a jó árazás, de amit érdemes bevenni, hogyha nincs lehetősége, vagy úgy érzed, hogy nincs megfelelő információ a birtokodban, vagy nem tudtatok még személyesen találkozni, vagy azt érzed tényleg így, hogy erre most a közeljövőben nem lesz lehetőség, viszont ha most nem adsz árajánlatot, akkor igazából elvész ez a lehetőség, vagy ez a projekt, akkor nem konkrét árat beleírni, hanem megírni, mondjuk, amikor ha e-mailben küldöd az árajánlatot, hogy nagyjából ez így nézne ki, ilyen meg ilyen feladatok lennének vele, azt ennyiért meg ennyiért szoktam vállalni, de hogy még ez a kérdésem lenne, és hogy tök jó lenne, ha személyesen tudnánk erről beszélni, vagy akár telefonon, tehát hogy nem kell belemenni egy olyan helyzetbe, hogy adsz egy ajánlatot, és akkor utána derül ki, hogy még ehhez egyébként rengeteg minden egyéb dolgot is kell ebben a projektben csinálni, és ugye adsz egy ajánlatot olyasmire, amiről nincs meg a teljes információt.
Igen, az információ, ami abszolút kulcs mindenképp, és szerintem az is nagyon fontos, amit említettél, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor személyes találkozó, és szerintem itt már sokan egyébként el szokták rontani, hogy abban gondolkodnak, hogy hát e-mailben kaptam egy ajánlatot, tehát e-mailben várnak tőlem választ, ami egy dolog, hogy úgy várják, mert biztos vagyok benne, hogyha mondjuk valaki egy mondjuk képzést vagy tréninget szeretne eladni, akkor lehet, hogy az illető feladata annyi, hogy gyűjtsél össze 5 árajánlatot, amiből tudunk választani. Viszont már az egy versenyelőnnyel indulhat, aki fel tudja venni már videóhívás, vagy ami még jobb, amit mondtál is, hogy személyes találkozó keretében a kapcsolatot, és sokkal több infóhoz jutunk. A másik, amit mondtál, és ez is nagyon-nagyon-nagyon lényeges, a kérdés és a kérdezés technika. Ugye külön Róna Jegonnal a kérdezéssel kapcsolatban volt egy podcast, hogyha még nem hallgattátok, akkor mindenképpen hallgassátok meg, mert nagyon-nagyon fontos. Viszont itt kifejezetten az árral kapcsolatos, illetve azt megelőzően, hogy jó árat tudjunk adni, az igényfelmérő kérdésekről beszélgetnék veled, Szilvi, hogy van-e olyan kérdés, ami neked tényleg igazán jól bevált, amit mindig felszoktál tenni árajánlatadás előtt?
Hát ez nincs egy kifejezetten egy ilyen kérdés, hanem nyilván a projekt részleteiről, tehát hogy mindig az aktuális projektnek a részleteiről beszélünk, és ami nagyon-nagyon fontos, az elvárásokról. És akkor most így nagyon konkrét dolgokat mondok, például, hogyha egy social media oldal kezeléséről van szó, akkor azt még az árajánlat adás előtt alaposan elbeszélni, hogy mi az ő elvárás, hogy itt minden nap menjen ki, poszt, ezek egyedi grafikák legyenek, milyen típusú tartalmakra gondol, hogy az ő elvárása az, hogy videós tartalmak kerüljenek erre az oldalra, vagy képi tartalmak, milyen felületek, ez Facebookot, Instát és LinkedIn-re gondol, vagy más felületeket is szüksége van a stratégiai tanácsadásra ehhez, vagy ő ezt már így kitalálta, hogy neki egyébként a termékes szolgáltatásához milyen csatornákat kell használni. Tehát ugye itt jön az upsell, hogy el tudsz egyébként adni esetleg neki stratégiai tanácsadást is, mert pont arra van szüksége a vállalkozásnak, mert egyébként csak úgy nem tudom, hasára ütött, és mindenki Facebookon hirdet, de egyébként lehet neki tökre nem az a felülete. Vagy nagyobb projektnél, ami mondjuk, ahogy így kommunikációs területen maradunk, egy ilyen teljesen átfogó kommunikációs kampány sajtó megjelenésekkel, online nyereményjátékkal, bármivel. Ugye ott is millió-millió kérdés van, és ugye a legeslegfontosabb, hogy képzeli ezt el, amikor ő arra gondol, hogy akkor ezt, amikor elkönyvelitek ezt sikeresnek, akkor ő mit gondol-e mögé, hogy ez azért volt sikeres, mert 1000 embert elértünk, vagy 100 000 embert értünk el? Vagy ugye ez megint a másik vég, megint ilyen marketing stratégia, hogy mi számít számára konverziónak, tehát mit vár konkrétan tényleg ettől az akciótól, hogy X termékét megveszi, vagy X feliratkozója lesz a hírlevelére. Tehát, hogy az elvárásokat, azt mindenkit érdemes konkrétizálnánk, nálunk így már álljon a adásnál ez az alapvető, amit így előtte megpróbálunk felmérni, hogy az nagyon-nagyon kevés, hogy valaki arra kér ajánlatot, hogy átfogó online marketing kampány, pont. Tehát, hogy arra nem tudok ajánlatot adni sajnos. Bár itt is, hogyha azt érezzük, hogy igazából tényleg most így nincs ideje, kapacitása az emberkének beszélni róla, akkor adunk egy ilyen, igazából egy ilyen választható listát, amiben sok-sok-sok elem van, és akkor mint egy kivivágathatja, hogy ebből mi érdekli, mi az, amit szeretne, hogy ebbe a dologba, vagy ebbe a projektbe betegyünk, és akkor arról már tudunk konkrétabban beszélni.
Erre a csomagokra meg még vissza fogunk térni, meg a kipipálásra mindenképp, meg hogy mennyi tartalék van a lista árhoz képest. De előtte még arról, amit mondtál, hogy igen, tehát az elvárás nagyon fontos, hogy neki mi az elvárása, meg mi a célja, ugye nagyon tűpontosan, ahogy te mondtad, hogy minden egyes részlet, és én azt gondolom, hogy ez nem csak az ár miatt fontos, hanem hogyha már utána meg lesz az ügyfél, akkor utána az ügyfél elégedettség miatt is, meg a hosszú távú kapcsolat miatt is, ez brutál fontos tényleg, hogyha tudjuk, hogy mi az, amit ő el szeretne érni, akkor nyilván a szolgáltatásunkat is hozzá tudjuk igazítani. Nekem van egy kedvenc kérdésem, és általában, hogyha ezt elmondom, akkor nagyon sokan így néznek, hogy úristen, ezt te hogy mered föltenni, mert hogy igazából akkor is az is egy nagy segítség, hogyha tudjuk, hogy a másik fél mennyit lenne hajlandó erre rááldozni, vagy rászánni. Nyilván az egy más dolog, hogy őneki van-e információja hasonló szolgáltatásról a piacon, tehát tud-e valamilyen árat már előre, vagy én leszek az első ember, aki neki árat mond az ilyen jellegű szolgáltatásra, és én ezt úgy szoktam megkérdezni, hogy és aki nem ragadott tollat, akkor legkésőbb most szerintem mindenképp érdemes, hogy mi az a nagyságrend, amiben gondolkodik, vagy mi az a költségvetés, ami így elsőre beugrik, és eszébe jut. És persze, lehet, hogy nem kapunk erre először választ. Én utána azért még egyszer vissza szoktam kérdezni, hogy de úgy nagyjából mégis mennyi, csak nagyságrendileg. És erre már általában jön egy válasz. Hogyha erre sem kapok választ, akkor nyilván én sem erőltetném ezt tovább, és ez abszolút egy jó irány, amit mondtál, Szilvi, hogy nyilván, hogyha nincs lehetőség személyesen találkozni, akkor azért nem fogjuk emiatt elszalasztani az árajánlatodást, és teljesen szuper ötlet ez a bepipálgatás. És amikor mondjuk ezeket az árakat meghatározzátok, vagy meghatározod az ügyfélnél, akkor van-e benne egy ilyen puffer? Arra gondolok, hogy egy mondjuk eleve 10-20%-kal több, hogy majd utána abból tudják kedvezményt adni, vagy hozzá ajándékot, hogy ez mennyire tudatos, ez hogy működik nálad?
Nyilván ez is projektje, ügyfele válogatja, tehát ami kisebb megbízás, meg ilyen nagyon egyértelműen beárazható, vagy listárunk van hozzá a freelancer blogon valamilyen megjelenés, ott nagyon nem szoktunk játszani még itt pufferekkel. Ami komplexebb projekt, nem feltétlenül azt mondanám, hogy 10-20%-ot ráteszünk, hanem mindig csomagban gondolkodunk, tehát hogy több eleme van, és akkor, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy fú, ez így sok, ezt ennyit nem tudok fizetni, akkor az a csomagból veszünk ki elemeket. Tehát, hogy nálunk így néz, hogy én ezt, meg mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy a puffer az legyen, hogy na jó, akkor 20%-ot most elengedek, mert hogy az nem, hosszú távon nem biztos, hogy jó, hogyha valaki ebbe a játszmába belemegy, hanem inkább az legyen, hogy a csomagnak több eleme van, és akkor, hogyha az ár nem megfelelő, akkor abból a csomagból lehet kiveszegetni dolgokat. Szeretem ilyen konkrét, ilyen gyakorlati példákat mondani, ugye a legkézenfekvő, ugye a legegyszerűbb social médiához visszanyúlni, például ugye, hogy akkor social média kezelés, akkor a Facebook oldal kezelés ennyi, Instagram hozzá pluszban ennyi, hogyha még LinkedIn-t is szeretne, akkor az ennyi, hogyha ez heti 5 Facebookot, 3 Insta, 2 LinkedIn, akkor ez így néz ki, hogyha 5-5-5, akkor ez így néz ki, tehát hogy az ügyfélnek lehetőség átlátni, hogy akkor mit és mennyiért kaphat, és akkor tudatos döntést tud arról hozni, hogy jó, akkor nekem ekkora büdzsén van ebben, ennél a partnernél, vagy ennél a szolgáltatónál ezt tudom érte kapni.
Ugye beszéltünk arról, hogy személyesen nagyon jó találkozni, amikor információkat begyűjtünk, ugyanakkor, amikor adunk árajánlatot, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon-nagyon szuper, hogyha van lehetőségünk ezt személyesen átadni, mert az a tapasztalatom, hogy sokszor engem az a kérdéssel találnak meg, hogy hát elküldtem az árajánlatot e-mailben, és nem kaptam választ. És nyilván személyesen ez sokkal egyszerűbb, de mi a helyzet, hogyha lehet, hogy találkoztunk mondjuk az ügyféllel személyesen is akár, de ő mondta, hogy még az üzlettársával meg kell beszélni, és egyéb dolgok. Most nyilván, hogy egy ilyen kifogás mondjuk hogyan kell kezelni, vagy megelőzni, az egy másik beszélgetés témája, de hogyha nem kapunk választ, akkor mi a javaslatod, milyen utánkövetést javasolsz, vagy csak vársz, és nem fontos neki?
Nem, szerintem mindenképp, főleg ugye különösen az idei év az így nagyon húzós, túlterhelt, tényleg az embernek annyira sokfelé jár a feje, tervez, újra tervez, aztán megint újra tervez, szóval egyszerűen szolgáltatóként utána kell menni a dolgoknak, és simán lehet, hogy egy megbízás csak azon múlik, hogy te egy hét múlva, amikor mondjuk elküldted az ajánlatot hétfőn rá, egy hét múlva hétfőn küldesz egy emlékeztetőt, hogy hello, elküldtem, meg tudtad nézni, vagy rácsöröksz, hogyha olyan a kapcsolat, hogyha már, mert én azt szoktam mondani, hogy telefonon hívogatni valakit, az mindig kicsit már egy ilyen szenzitívebb, tehát az azért már az jó, hogyha előtte személyesen, vagy Zoom-on, vagy valahogy találkoztatok, de hogy simán lehet, hogy egy megbízás csak azért úszik el, mert nem hívtad fel egy hét múlva, mert egyszerűen elfelejtette, vagy akkor fontosnak tűnt neki, de most nem fontos, de hogyha emlékezteted rá, akkor előveszi. Szóval szerintem ez az egy hét kb, mondjuk elküldesz egy ajánlatot, egy hét múlva már nyugodtan lehet szólni neki, hogy fú, figyelj, sikerült-e megnézned, ez tudok-e még valamiben segíteni, van-e még kérdése, stb. De arra sem jön válasz, akkor érdemes egy hét múlva megint telefonon próbálkozni, ha arra sem, akkor esetleg egy hónap múlva, de az már nyilván nagyon kevés esély van rá, hogy ott bármi fog történni.
De az esélyt azért megadtuk, tehát hogy ez
abszolút... Utána kell menni egyszerűen a dolgoknak, tehát hogy ez sajnos most így működik.
Hogy ez mennyire hiteles tőled, most jutott eszembe, hogy kaptam tőled egy felkérést e-mailen a Freelancers Week-re, hogy LinkedIn-nel kapcsolatban adjak elő, és hát annyira a fejemben volt egy csomó minden, hogy majd mit fogok neked írni, de végül is egyébként elmaradt az amit magamnak gondoltam, hogy időben válaszolok, az a válaszom elmaradt, és tényleg így rám írtál nem is rég újra, hogy egyébként ezzel mi a helyzet. Persze ennél kicsit szebben fogalmaztad meg, és rögtön egyébként válaszoltam is rá, abszolút, és már nagyon-nagyon ugye megvan a téma, és minden ezzel kapcsolatos szervezés, és egyáltalán. Úgyhogy ez abszolút egy hiteles példa tőled. Nyilván én akkor is válaszoltam volna, de így biztos, hogy pár nappal hamarabb válaszoltam, mint hogyha egyébként nem küldöd ezt a levelet nekem. Úgyhogy ez abszolút így van. Ami még így eszembe jutott, hogy mi van akkor, te hogy kezeled a visszautasítást, hogyha olyan válasz jön, hogy sajnos mégsem önre esett a választás, és általában ugye nem szokott indoklás érkezni. Utána mész-e, hogy miért nem, eleve hogyan kezeled, vagy más, aki hozzád fordul freelancerként, nekik mit javasolsz?
A létező legrosszabb verzió, hogy nem válaszolsz, hanem így tudomásul veszed, hogy akkor jó, nem engem választott a pont. Attól függően, hogy egyébként ő már meglévő ügyfeled volt, tehát korábban már dolgoztatok együtt, szerintem akkor simán belefér az, hogy visszaírsz, nyilván nem tolakodva, meg kedvesen, vagy akár így rácsöröksz az illetőre, hogy hú, látom, hogy nem engem választottatok, több rendben van, de hogy tudsz esetleg segíteni abban, hogy mi volt a gond, vagy mi kellene változtatnom, hogy legközelebb, hogy így folytatódjon az együttműködés. Ugye abban az esetben, hogyha eddig nem vagy személyes kapcsolat, teljesen új ügyfél, meg nem dolgoztatok még együtt, akkor viszont érdemes annyit visszaírni a levélre, nem túl hosszan, mert tényleg valószínű az ügyfél is úgy van, hogy jó, akkor visszaírtam, jó fej vagyok, akkor zárjuk le ezt a dolgot. Hogy rendben, köszönöm, remélem máskor, vagy más projektnél is gondoljatok esetleg rám, és még azt érdemes lehet odaírni, hogy ha van olyan más ismerősöd, partnered, akinek hasonló szolgáltatás kell, akkor kérlek, add meg, vagy nem tudom, köss össze vele. És akkor ezt így szépen megfogalmazni. Igazából az a lényeg, hogyha már van valakivel, akinek ajánlatot adtad, tehát eljutottatok odáig, hogy hízik annyira benned, vagy tart érdemesnek arra, hogy te ajánlatot küldj neki, akkor nyugodtan meg lehet tőle kérdezni, hogy ismer olyat, akinek hasonló dolog kell. És akkor az egyik verzió, hogy nem válaszol rá semmit, de ha már tényleg így ajánlatot kért tőled, akkor simán lehet az, hogy eszébe jut, hogy te nekem a haromnak van egy nem tudom milyen vállalkozása, lehet, hogy oda jó lenne és ír valamit. Tehát, hogy igazából semmit nem veszítesz bele, de azt igen, hogyha nem teszed bele ezt az e-mailbe, hogy elvesztegettél egy lehetőséget.
Ez nagyon szuper, hogy mondtad ezt az ajánlást, mert szerintem tudatosan ezzel nagyon kevesen foglalkoznak, pedig semmi vesztenivalónk nincsen vele. Az egészet én valahogy úgy képzelem, főleg ez alapján, ahogy mondtad, mint egy ilyen folyamatábra, hogy jön mondjuk egy megkeresés, arra én megpróbálom elvinni személyes irányba, ha az nem megy, akkor videós irányba, és szépen-szépen így ez a folyamat vége, ha kapok pozitív választ, akkor így megyek tovább, ha negatív válasz jön, akkor ez, ha nem jön választ, tehát, hogy ezt így, én így átlátom, nem tudom, hogy ez nálad mennyire tudatos, illetve amikor belekezdtél a szabadúszó életmódba, akkor ezek mennyire segítették a te mindennapjaidat?
Eleinte egyáltalán nem volt tudatos, tehát hogy ez a többi, a körülöttem lévő szabadúszóktól ragadt rám, igazából lessük el egymástól, mi szabadúszók, így a tippeket, trükköket, ki hogy csinálja, ki mit csinál, ezek, most így, ha csúnyán akarom mondani, ezek nem az én gondolataim, de hogy nyilván igen, meg, de hogy ezt tanultam, tehát hogy ezt láttam másoktól, hogy így csinálják, meséltek róla, hogy bejött nekik, hogy az idegen, akinek ajánlatot adtak, utána ajánlott nekik valaki más, mert beletették ezt az egy kis egyszerű kérdést a levélbe, amikor visszautasították őket. Szóval akkor, amikor elkezdtem, ez nem volt tudatos, de nagyon-nagyon sok mindent tanultam az elmúlt években, és most már nyilván ezek beépülnek így a mindennapi folyamataimba.
Mi az a gyakorlati módszer, ami így az eddigieken túl így eszedbe jut, ami, hogyha valaki ebben szeretné magát fejleszteni, akkor érdemes lenne ezzel foglalkoznia? Vagy kipróbálni?
Hol tud erről? Hol tud tanulni, vagy hogy mit érdemes még az ajánlattal csinálni?
Először nézzük meg az ajánlat részét, igen, hogy az ajánlattal mi az, amit még tud fejleszteni, akár így a design kinézet része, vagy bármi egyéb tipp, ami nálad jól bevált.
Aha, hát van pár szerintem hasznos dolog, amit érdemes így figyelembe venni. Nyilván az egyik a tálalás, tehát hogy hogyan küldeded el azt az ajánlatot, hogy ugye a legegyszerűbb verzió, hogy egy e-mailbe beleírod ezeket a dolgokat, és akkor az úgy ott van, annál azért egy fokkal jobb, hogyha csatolva van hozzá mondjuk egy Excel, amiben tételesen benne vannak a különböző dolgok beárazva, és akkor ennél a még szebb verzió, hogyha ez egy prezentáció, vagy egy PDF logózva a dizájnnal, tehát hogy tényleg az így megnyitja, és akkor azt érzed, hogy na igen, akkor ez egy ilyen minőségű együttműködésre lehet számítani, amilyen ez az ajánlat. Szóval érdemes azért legalább egyszer összerakni egy tök jó ilyen árajánlat sablont, és akkor azt használni az ügyfelekhez. A másik, hogy érdemes, amit már mondtam, nyilván projektől, meg szolgáltatási területtől függ, hogy csomagajánlatban gondolkodni. Tehát nem az, különösen mondjuk ilyen a webfejlesztés, online marketing, hogy nem az van, hogy akkor ez a sok minden, amit leírtál, amit szeretnél, az 250 000 forintba fog kerülni, hanem a tételesen, hogy akkor ebből mondjuk webfejlesztés esetén a tervezés, a grafikák elkészítése, szövegírás, képek keresése, SEO, kulcsszókeresés, stb. Ezeket tételesen betenni egy ilyen csomagajánlatba tulajdonképpen. Az lehet még egy ilyen hasznos dolog. Érdemes lehet több alternatívát adni, és akkor ez is így a csomagajánlatra építve, hogy mondjuk akkor van egy ilyen alapcsomagban be ABC dolog van, de hogyha egyébként neked még EFG dolog is kell, akkor ez ennyivel kerül többbe, és hogyha még ezen kívül szeretnél hozzá egy havonta 2 órás tanácsadást, akkor ennek ekkor ennyi az ára, és akkor így tényleg az ügyfél el tudja dönteni, hogy mit szeretne pontosan. Ugye érdemes beleírni azt, hogy mi nem tartozik bele, különösen kreatív szakmákban, meg grafikai tervezésnél, meg hogy hány módosítási kör van benne. Ugye ez általában azt szokták mondjuk grafikai tervezésnél, hogy 3. Tehát, hogy mondjuk elkészül valami, arra visszaigazol, visszajelez valamit az ügyfél, hogy elkészül a következő, és akkor, hogy ez ne a végtelenségig húzódjon, ezt érdemes megszabni, hogy akkor ennek hol van a vége. Bruttó vagy nettó, azt még mai napig nagyon sokan így benézik, nem. Főleg ugye a szabadúszók körében nagyon sokan az aranyi áfamentes katás vállalkozó, és akkor nekik olyan természetes, hogy ami árat adnak, az bruttó, mert nincs rá nulla áfás. De hogy az ügyfélnek nem biztos, hogy ennyire egyértelmű, ezt érdemes odafigyelni, illetve azt szoktam még javasolni, hogy mindig legyen benne, hogy meddig érvényes az ajánlat. Tehát, hogy sokszor van az, hogy elküldesz egy ajánlatot, ugye megvan, hogy ez neki milyen határidőre kell, akkor rettenetesen sürgős, ennek hónap végéig meg kell lenni, ennek a nem tudom micsodának, és akkor így hetekig semmi. És akkor mondjuk egy 2 hónap múlva így jön egy válasz, hogy jó, akkor most kezdhetjük a projektet, de lehet, hogy te akkor meg tök el vagy foglalva, nem fog beleférni, plusz embert kell esetleg rá felvenned, vagy változott valamilyen a költségösszetevője ennek a projektnek, mondjuk rendezvények kapcsán ez érdekes lehet, tehát érdemes beleírni, hogy ez mondjuk 15 napig érvényes ez az ajánlat. Hogy ilyen gyakorlati dolgok vannak még szerintem, amiket érdemes figyelembe venni.
Az nagyon-nagyon jó volt, szerintem mind nagyon hasznos, amit mondtál, és tényleg gyakorlati tippek, trükkök, amiket érdemes beépíteni. Hogyha valaki szeretne még többet tanulni, fejleszteni magát, akkor mi az, amit javasol, szóval forduljon?
Nyilván a gyakorlat teszi a mestert, tehát kezdjen el csinálni, kezdjen árajánlatokat adni, vagy egyébként ugye freelancer szolgáltatóként esetleg azt is be lehet vetni, hogy kér másoktól, mondjuk ha kell neki egy weboldal, vagy pont online marketing, social media kezelés, akkor más szabadúszóktól is kér ajánlatot, és hogyha nem, még hogyha nem is az ő területén dolgozik, de akkor abból lehet egyébként inspirálódni, főleg, hogyha jó szakemberektől kér ajánlatot, valószínűleg ők szép ajánlatot is fognak adni. Illetve nyilván a freelancer blognak a cikkeit érdemes olvasni, van ki több ilyen árajánlattal, árazással kapcsolatos tartalmunk. Aki pedig így abszolút így a magasabb szinten akarja ezt az egész szakmát és életmódot űzni, és minden csinyát, binyát elsajátítani, nekik pedig a tagsági programunkat javaslom, ez egy 12 hónapos tagság, a Freelancer Blog Membership programja, és ott árazásról is van külön gyakorlati előadásunk, workshopunk, van kifejezetten ilyen ügyfélszerzéssel, árazással kapcsolatos meetupunk, idén is volt két alkalommal, úgyhogy meg hát nyilván ez már egy több mint 40 fős közösség, májusban indult, úgyhogy egymástól is rengeteget tanulunk, többször találkozunk, és ugye amit én is mondtam, hogy ez szabadúszóként, vagy nem szabadúszóként, de hogy minden dolog az így működik, hogy ellesed mástól, hogy ő hogy csinálja, ha neked is egyébként az szimpatikus, illeszkedik a stílusodhoz, a szolgáltatásodhoz, a tevékenységedhez, akkor érdemes kipróbálni, utána azt továbbfejlesztheted nyilván, de hogy igazából egymástól tanulni a legjobb, meg legegyszerűbb.
Mi az, amire most készülsz, Szilvi?
Hát most a mindennapjaimat és a csapatnak a mindennapjait azt egy az éves nagy rendezvényünk tölti ki. Ez a Freelancers Week, ez 2020. október 19-e és 25-e között kerül megrendezésre, ez egy komplet hét. Tehát nem apróztuk el, és ez egy hibrid konferencia, ami azt jelenti, hogy ez egy teljes értékű online konferencia, és offline eseményekkel van fűszerezve. Tehát, hogy van egy virtuális konferenciatér, ami egyébként az ENSZ, az Adobe, a Wall Street Journal is használja több ezer fős rendezvényekre, tehát ez egy ilyen nagyon profi konferenciatér, ez itt kerül megrendezésre ebben a térben az online rész, és mindenféle gyakorlatias előadások lesznek, kifejezetten szabadúszóknak is kerekasztal beszélgetések mindenféle izgi témában. Ezeken online lehet részt venni, és vissza is lehet nézni még plusz egy hétig, illetve lesznek élő eseményeink is, esti meetupok, amiket viszont streamelünk, tehát élőben közvetítünk, hogy azt is lehet otthonról is nézni, és szabadidős kikapcsolódás, mert hogy ez a forradalom hetében van ez a Freelancers Week, október 23-a pont péntekre esik, úgyhogy péntek, szombat, vasárnapra pedig mindenféle kreatív feltöltődés és sport és relax programot szervezünk, hogy az, ami a hét szakmai napjain elhangzik, az be tudjon épülni, úgyhogy kirándulni is fogunk, futni a Margit-szigeten, mozizni is fogunk, mindenféle izgi dolgokat csinálunk majd együtt.
Én ezt csak ajánlani tudom egyébként nektek, kedves hallgatók. Ugye lesz szó majd az árazásról is, ugye én a LinkedIn-nál kapcsolatban fogok előadást tartani, úgyhogy csak-csak ajánlom mindenkinek, hogy vegyünk ott együtt részt, és találkozzunk ott virtuálisan, meg nyilván mondjuk futás közben Margit-szigeten is akár. Nagyon szépen köszönöm neked, Szilvi, hogy itt voltál és megosztottad a sok-sok gyakorlati tippedet és trükködet.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, és remélem, hogy tudtam segíteni árazás, árajánlat témában.
Abszolút, ebbe biztos vagyok, ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, mennyire fontosak a kérdések, információgyűjtés, milyen módon találkozzunk az ügyféllel, hogyan kezeljük a visszautasítást, hogyan tudunk ebből előnyt faragni, úgyhogy sok mindenről volt szó. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hogyha valaki ebben a cipőben jár, és sokszor ad árajánlatot, akkor mindenképpen küldjétek el neki ezt a mai adást, illetve aki még hezitel, hogy szabadúszó legyen-e vagy sem, szerintem neki is mindenképpen érdemes ezt a mai beszélgetést meghallgatnia. Tartsatok velünk legközelebb is, örülünk, hogy itt voltatok, sziasztok!